A védő végül kérte, hogy a bíróság tekintsen el a halálbüntetés kiszabásától. Másnap azután ítéletet hirdetett a bíróság. Börcsöknét az enyhítő szakaszok alkalmazásával 15 évi fegyházra, Dobáknét szintén 15 évi fegyházra, Rieger Pálnét pedig két rendbeli gyilkosság ügyében elkövetett tettesi minősítése mellett özbüntetésült kötél általi halálra ítélte. S bár a vádlottak fellebbeztek, a tábla majd a kúria helyben hagyta az ítéletet és Rigert Pálnét, az átokházi tanyavilág Pipás Pistáját 1933. december 8-án felakasztották. A kincset érő iratok. Panama ügyekben ritkán szoktak tárgyi bizonyítékot félretenni a bűnügyi múzeum számára. Volt azonban egy ügy, amelynek egy megsemmisítettnek hitt árulkodó levele mégis bekerülhetett a bűnügyi irattárba, most pedig bűnügyi múzeumunkba. 1933. februárját írták, a tisztelt ház viharos estének nézett elébe. Ugyanis interpellációkat jegyeztek be az ellenzék pacsoraiból az elszaporodott gazdasági és Panama ügyekkel kapcsolatban. A karzatokra szóló jegyek mind elkeltek. Hallgassuk meg először a korabeli tudósítást, hogyan összegezte e nap parlamenti vitáját. A rokkant javaslathoz először Müller Antal szólt hozzá, aztán Somsics Antal beszélt, sokalta a panamákat, amelyekkel, mint mondta, teli van az ország. Kérte a miniszterelnököt, szöges bakancsal, puskával a kezébe gázoljon bele a panamista társaságokba. De a miniszterelnök, aki már nagyon sokat hallott ezekről a panamákról, felszólította Somsicsot, konkretizálja súlyos vádját. És a képviselő kijelentette, hogy erre is hajlandó, azután körülnézett a pártján, és felszólította pártbeli képviselőtársait. Mondjatok panamákat! A független kisgazdapárt soraiban a folyosón megalakult az első magyar Panama kiderítő szövetség, Somsics ült és jegyzett. Eckhart, Erdély Aladár, Ragoszki Tibor, Friedrich István, magyar pár és Lázár Miklós segített. Ha megakadtak, Lázár arrébb ment a többi képviselőhöz és hozott új panamákat. Közben Gömbös miniszterelnök beterjesztette az idei zárszámadást, amire senki oda nem figyelt, annál inkább Somsics képviselő felszólalására, aki beszámolt Panama gyűjtő tevékenységéről. A felsorolás így hangzott. 1. Az önkormányzati testületek kárpótlási vagyonának kezelése körülbelül 2 millió pengő. 2. A Porgai Csikótelep Panamája körülbelül 400 ezer pengő. 3. A nemzetközi önműködő kapcsoló szerkezet panamista beszerzése a MÁV-nál körülbelül 1,5 millió pengő. 4. Vasúti rádió panamista megvétele, jutalék körülbelül 200 ezer pengő. 5. Háziipari szövetség, mint panamista társaság körülbelül 3 millió pengő. 6. Laskai és a borházak ügye. 7. Eternit Panama, kiszámíthatatlan pengőérték. 8. Imperiál Panama. 9. Tyúkkölcsönök visszafizetésének Panamája. 10. A Bicskei kastély építési Panamája. 11. A Deszki kastély építkezési Panamája. 12. Az Olaj Panama. 13. A Földhitelbank Panamája. 14. A Miskolci OKH vezetőségének Panamája. 15. A Debreceni Egyetemi építkezések körül történt Panama. 16. A Rottmann féle faszállítás Panamája. 17. A Mefter részvényeinek Panamája. 18. A Matthias féle szőlőpanamista megvásárlása. 19. A Magyar Rádió Panamája. 20. A Belvárosi Ház RT és a Népjóléti Minisztérium Panamája. Somsics csak az éppen ez időben kulmináló panamai ügyeket sorolta fel. Emellett még kérte a kormányt, tegye le a ház asztalára azoknak népsorát, akik vagyonukat kisíbolták az országból. Berki képviselő még egy népsort kért. Azokét, akik a mandátum megszerzése után meggazdagodtak. Ezután Gömbös miniszterelnök tudomásul vette Somsics bejelentéseit, de megjegyezte, hogy a közölt ügyek egy részében már folyik a vizsgálat. Egyúttal visszautasította a rádiót ért sorozatos támadásokat. A Magyar Rádió, mint mondta, kitűnően vezetett intézmény, amely az országnak igen nagy szolgálatokat tesz. Emögött semmiféle panama nincs. Ezután Fábián Béla az OTBA ügyében interpellált, és mondott néhány ijesztő számot az orvosok helyzetéről. A budapesti orvosok 43%-a nem tud háztartást vezetni, olyan alacsony a jövedelmük. 1933-ban Budapesten 150 orvos lakásán nincs villany, 200 orvosnál nincs gáz, és 400 orvos lakásban nincs vízvezeték. 105 orvos lakásában nincs még WC sem. E tudósításból tudjuk, hogy ekkor felállt Kóródi Katona János. Bár az ülésteremben ekkor már alig volt képviselő, a büfében annál több, csak a karzat zúgott, és szóvá tette, hogy ő is tud egy panamát. Nézzék meg az IBUSZ gazdálkodását, bevételeit és az államnak juttatott összegek jelentéktelenségét, mert a visszaéléseket elkövetni és nem leleplezni teljes batrány. Gömbös miniszterelnök úgy ugrott fel, mint akibe bolha csípett, így válaszolt. A kormány nevében kikérem ezt a vádaskodást, az IBUSZ nemzetközi téren is elismert intézmény, s mint ilyen nem érdemli meg az alaptalan támadásokat. A képviselők visszaszaladtak az ülésterembe, amikor meghallották, hogy az IBUSZ is terítékre került, ám hiába volt egy sietség, mert az ülést nagy hirtelen berekeztették. Gömbös indulatos visszautasítására Kóródi Katona is megrettent. Elvégre ő azt hitte, jót tesz, ha szóvá teszi az oly sok szóbeszéd tárgyát képező IBUSZ-t. A képviselő urak részben hazafelé, részben a kaszinóba igyekeztek, az utcákon boldogan, igen boldogan lapátolták a másfél méteres havat az állástalan orvosok és egyéb diplomások. Boldogan, mert örültek, hogy az időjárás jó voltából legalább néhány pengős keresethez jutnak, s ha már orvosként, mérnökként nem is tudtak dolgozni, legalább az utcai hólapátolásért kapnak egy kis pénzt. Tudcsányi képviselő úr szintén a hazafelé igyekvő képviselők között volt kocsija, a Karácsonyi utca 9 szám alatti luxuslakás felé tartott. Tudcsányi eltervezte, hogy egy jó rumos teát iszik, aztán lefekszik. Ám e tervekből semmi sem lett, mert amikor belépett a lakásába, már látta, hogy vendége van, a reverendás Tudcsányi Egon nem lepődött meg a vendég személyén. Trettina Jenő hírlapíró régi ismerőse, barátja volt, s bizonyára fontos dolog hozta ide, ének idején. Kérdeznie sem kellett, Trettina a lényeggel kezdte. Nézd, Egon, ebben a dossziéban valóságos kincs van, ez lesz a magyar sajtó nagy szenzációja. Felcsapta a dossziét, amelyen ott állt a felirat IBUSZ ügyek. Csak nem csaptál fel idegen forgalmi szakembernek, ilyen ő kérdezte a reverendás házigazda, a vendég nevetett. De igen. Nézd, egy közgazdasági szakértőnek sok mindenhez kell értenie. Most már elmondhatom, hogy értek az idegenforgalomhoz is, nézd csak ide, egy képviselőnek sem árt, ha ilyesmiről tájékozódik. Igen, igen. Éppen most volt szó a házban valami IBUSZ panamáról. Gömbös azonban megvédte az IBUSZ-t. Nem baj. Nézzük csak át közösen ezt a dossziét, mondta Trettina Jenő, a Magyarság című lap közgazdasági rovatának szerkesztője. Aztán buzgón magyarázni kezdte a házigazdának, Tudcsányi Egon tisztelendő úrnak, a kisgazdapárt országgyűlési képviselőjének a különböző okmányok jelentőségét. Az IBUSZ részvényeinek nagy többsége, 80%-a a MÁV, tehát az állam kezében van, magyarázta Trettina. Az IBUSZ tehát állami érdekeltségű részvénytársaság, és ennek megfelelő egész sor koncesszió van a kezében. A pályaudvarokon kívül csak az IBUSZ-nak van joga vonatjegyeket árulni, övék a pályaudvari árusítás joga, és így tovább. Mondanom sem kell neked, hogy ez milyen óriási összeget jelent. Eredetileg az IBUSZ azért kapta ezeket a koncessziókat, hogy az így befolyó jövedelemből fedezze az idegenforgalmi propaganda költségeit. No, hiszen milyen idegenforgalmi propagandánk nekünk van, legyintett Tudcsányi. Hát éppen erről van szó, magyarázta tovább Trettina. Az IBUSZ azért nem költ idegenforgalmi propagandára, mert ez a vállalat nyereségét csökkentené. Az a 25 esztendős szerződés, amelyet 1926-ban kötöttek, nem állapítja meg pontosan, hogy a befolyt jövedelem mekkora részét kell idegenforgalmi propagandára fordítani. És persze, hogy nincs propaganda, hiszen ezt a szerződést a MÁV részéről azok kötötték, akik az IBUSZ igazgatóságának végrehajtó bizottságában, felügyelő bizottságában ülnek. Ők képviselik e szervekben a MÁV-ot, az államot, viszont az IBUSZ-tól e minőségükben jövedelmet húznak. Mégpedig annál többet, minél kevesebb jut az államnak. Tucsányi bólogatott. Kitűnő sajtóanyag. Elsőrendű, mondta Trettina. Pontos adataim vannak mindenről. Hogy csak egyet említsek. Tavaly a MÁV, mint az IBUSZ főrészvényese, összesen 24 ezer pengő osztalékot kapott. Ugyanakkor csak az IBUSZ egyik részlegétől, a beszerzési ágtól Tasnádi Szűcs András ügyvezető, alelnök, vezérigazgató 47 ezer pengő jutalékot húzott az évi 60 ezer pengő fizetésen felül. A végrehajtó bizottság tagjai évközben csak úgy előlegként 49 ezer pengőt vettek fel, és a mérleg után, ugyanakkor, amikor a MÁV mint főrészvényes, csak az említett 24 ezer pengőt kapta, az igazgatóság tagjai 206 ezer pengőt osztottak ki maguk között. Ezen felül kaptak a leányvállalatoktól is csupán a Gyorsárugyűjtő RT, az IBUSZ egyik alvállalata 214 ezer pengőt juttatott az igazgatósági uraknak. Feláborító, mondta Turcsányi, és elgondolkozva hörpintett teájából. Mondd, mennyiről is van szó összesen? Pontosan én sem tudom megállapítani, de számításaim szerint az IBUSZ-nak 35-40 millió az évi összforgalma, általában 20-25%-os haszonnal dolgozik, a pályaudvaron például minden árucik 25%-kal drágább, mint másut.